Folytatjuk, valóban élőben itt vagyunk a stúdióban a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán, és így a híreket hallgatva felkaptuk a fejünket a kisfaludi gőzösre. Tényleg itt közlekedik a Dunán, láttam.
Pedig balatoni gőz.
És tényleg forognak a lapát kerekei, csak azon gondolkozom, hogy hogy lehetne vele utazni, ki kéne próbálni.
Nem lenne egy rossz dolog. Nos, pár nappal ezelőtt még tombolt a nyár, pedig jócskán ősz van már, és több mint 3 hete megkezdődött az iskola év, tanár vagy Milán atya. Ennyi idő alatt bele lehet rázódni a diákoknak és a tanároknak is egy évindulásba?
Hát én visszagondolva a diák életemre, azért még én általában már a tanév 3. napján úgy éreztem, mint hogyha hónapok óta iskolába járnánk, tehát szerintem, amikor nyarat viszonylag gyorsan magunk mögött lehet hagyni, a gyász időszak aztán az lehet, hogy hosszabb, és hát aztán lehet, hogy még itten a szeptemberi melegek, ezt figyeltem meg egyébként, hogy amikor tanév végén nagyon már nyárias az idő, az nagyon megnehezíti a befejezést, és amikor a szeptember még nagyon meleg, még nagyon az ember a szabadban lenne, hát akkor egy kicsit hosszabb ez a gyász időszak, hogy vége van a nyárnak, üvös szelek járnak, de egyébként hát azt gondolom, hogy a diák persze jól teszi, hogyha rá döbben erre, hogy azért itten már elindult a vonat, és ha nem ül rajta, akkor szalad utána, a vonat meg egyre gyorsabban hagyja el a peront, úgyhogy szerintem én ezen sokat gondolkoztam, hogy néha talán az, aki 2-est kap, az nem biztos, hogy sokkal kevesebbet tanul, mint aki 5-öst kap, csak hogy nagyon fontos a ritmus meg a tempó, mikor kezdem, és hogy az, aki időben elkezdte, kicsit olyan ez, mint a sakk, hogy ott is ugye felváltva lépünk, és ha valaki ott fölösleges lépéseket tesz, akkor az ellenfél az stratégiai előnyhöz jut. Tehát itt is erről van szó, hogyha valaki úgy időben elkezdi, akkor előnyben van. És hogyha pedig későn ébred rá, akkor már egy jó adag lemaradással kezdi a munkáját. Tehát, hogy valahogy ezt tudnám nagyon javasolni, hogy előre lapozni a könyvben, előre felkészülni, tanulni. Szóval hogy az általános iskolás tanulási módszer az nagyjából, hogy a gyerek ugye megírja az írásbelit, így mondják sokszor a gyerekek, vagy mondták régen, és aztán utána tanul valamit, hogyha kell. És hogy valahogy az érzésem, hogy ez a munkamódszer, ez így átöröklődik középiskolára is, vagy talán néha még az egyetem első éveire is, holott ott már rá kéne arra döbbenni, hogy na de hát először kéne tanulni, és utána azt felhasználva mondjuk házi feladatot készíteni, mert különben a házi feladat készítés az nem erősíti, vagy nem gyakoroltatja azt, amit kellene, hanem egy ilyen tapogatózás a sötétben. Tehát, hogy valahogy a munkamódszerekre figyelni, meg előre. Ezt én mindig javaslom gyerekeknek, hogy nézzék meg azt, hogy mi lesz az a következő fejezet a könyvben, amiről szó lesz mondjuk a jövő héten az órán. Mert akkor már is lehetnek kérdései, föltesz egy jó kérdést, akkor már is intelligensnek tűnik az órán. Nagyjából tudja, hogy miről lesz szó. Azt is tudja, hogy mi az, amit a tanár nagyon a könyv alapján mond, mi az, amit nagyon le kell jegyzetelni, mert nincs benne a könyvben. Tehát ez a tartani a ritmust, esetleg egy kis előnyt szerezni, hát szerintem annak a diáknak, aki ezt meg tudja csinálni, annak nem olyan nagyon nehéz jó eredményt elérni. Aki meg mindig kullog az események után, hát az meg valószínűleg ugyanazzal az erőfeszítéssel gyengébb eredményt fog elérni.
Most jó tanácsokat adtál a tanulóknak, de hogy készül egy tanár az új iskola évre?
Hát ez az, ami ugye a gyereket általában nem szokta érdekelni. Ugye ő valamiképpen a tanárt azt így a nagy iskolai gépezet egy részének tartja, tehát nehezen jut el szerintem egy gyerek tudatáig az, hogy a tanár is ember. Na most, hát én most ugye nagyon-nagyon érintőlegesen vagyok csak az oktatásban, úgyhogy, de hát biztos, hogy nem könnyű a tanároknak sem. Sosem könnyű. Tanár is nagy sóhajtással kezdi a tanéve sok esetben, ezzel nincs gond. Valahogy az, hogy a politika így rá telepszik erre az oktatás ügyre, ez nagyon sok feszültséget, bizonytalanságot hoz. Tehát nagyon kedves diákom, aki tényleg így hivatásszerűen készült arra, hogy pedagógus legyen, örömmel kezdett tanítani, és nagyon-nagyon kevés év után tulajdonképpen azon gondolkozik, hogy ez a légkör, ami tud lenni egy iskolában, egy megosztott tanári kar esetében, például, ahol nem tudjuk, hogy kinek mit mondjunk, mondhatunk, vagy ki mire ugrik. Szóval ezek valószínűleg megnehezítik az életet. És hát ami nagyon fontos, hogy a társadalom valahogy nem annyira támogatja jelenleg a gyereket abban, hogy kiművelt ember fő legyen. És hát tulajdonképpen ez volt az egész oktatásnak a célja. Sokat vitatkozunk azon, hogy tulajdonképpen mit tanítsunk, vagy mit kell tudnia a gyereknek, és nem tudom, hogy ennek mennyi jelentősége van. Tehát melyikünk emlékszik arra most pontosan, hogy általános iskola 6. osztályban mondjuk az élő világ óra, a mi időnkben így hívták, vagy biológia, az mivel telt?
Hát nem nagyon.
Emlékszünk, elfelejtjük. Tehát nem az a kérdés, hogy most mit tanuljunk, hanem az, hogy kiművelt emberfővé váljunk. Hát ez az egész iskola gépezetnek, vagy mint termelőegységnek a célja.
Tanítás, nevelés, oktatás, de nevezzünk hazai vizekre. Ugyanis ismereteim szerint nemrég határoztátok el, hogy egy ifjúsági közösség indul a Mária Rádióban, is mesélnél nekünk erről?
Persze, nagyon szívesen, hiszen lehet, hogy a célcsoport az nem hallgat minket, vasárnapkorra reggel még alszanak, de hát ha ezek a most Budapestre kerülő fiatal egyetemisták, főiskolások, akik most kezdik a tanulmányaikat itt, azoknak a szülei, nagyszülei viszont itt vannak velünk, és akkor majd elmondják nekik. De hát ez nyilván indul vagy nem indul, ezt meglátjuk. Valahogy itten vannak nagyon kedves fiatal munkatársaink, a részükről származik az ötlet, és hát nyilván én is ezt hát nagy örömmel itt felkarolom, meg egyébként az egész stáb, és a gondolat az, hogy ilyen katolikus egyetemi közösségek léteznek az országban, ezek, vagy Budapesten is. Ezek még bizonyos fokig nyitottak, fogadnak olyanokat is, akik mondjuk más egyetemre, főiskolára járnak. Tehát nyilván azért ott már elsősorban ilyen személyes kapcsolatok révén kerülnek oda. Valahogy az, aki most kerül esetleg vidékről Budapestre, az ilyen szempontból lehet, hogy egy kicsit magára hagyatottnak, vagy elveszettnek érezheti magát. Tehát valahogy az az érzésünk, hát mi meglátjuk, hogy ez beigazolódik-e, meg tudjuk-e őket szólítani, ez az érzésünk, hogy lenne annak létjogosultsága, hogy ilyen fiataloknak, akik nem találtak maguk számára közösséget, vagy ahol egyáltalán nem is kifejezetten hittanóra jelleggel, de hát találkozhatnak, beszélgethetnek, értelmes és hasonszörű fiatalokkal, hogy hát nekik valahogy így kinyitnánk a Mária Rádió helységeit 2 hetente keddenként, az első alkalom október 10-én lesz, este 7 órakor. Az a tervünk, hogy ez időben behatárolt legyen, tehát 8:30-ig, tehát hogy nem éjszakában nyúlóan, és hát ezúton is hívjuk azokat a fiatalokat, akik hát vagy vidékről jönnek Budapestre, és ezért örömmel fogadnának egy ilyen lehetőséget, vagy pedig hát budapestiek, és hát majd beszélgetünk, meg együtt vagyunk, majd meglátjuk, hogy nekik mire van kedvük, igényük, tehát mondjuk, hogy mivel telik ez az idő, vagy milyen programot szervezünk, azt nyilván szeretnénk nagyon arra hagyni, hogy hogy aki ide talál, az azoknak mi a, mihez van kedvük, vagy mi az igényük, de hát megpróbálkozunk egy ilyesmivel minden további nélkül, tehát csak egyszerűen az, hogy helyet adjunk ennek, és hát ezt a réteget talán mondjuk a hallgatóink, vagy vidéki hallgatóink, gyerekei, unokái számára hát egy ilyen érdekes lehetőség ez.
Úgyhogy akkor egyúttal kérjük is a kedves hallgatókat, hogy adják tovább ezt a hírt az ismeretségi körükben, és hogy látod, Minán atya, hogy egy kis utánpótlás is elképzelhető, hogy valaki kedvet hát, kap a rádiózáshoz a közösségteremtő funkción túl?
Nyilván elképzelhető, tehát azért valakit körülnéz, akkor találhat, érdekesnek találhatja ezt a vezérlőszobát, ahol mi most itten ülünk, ezt a pultot, amiről itten kijátsszuk az adást, tehát hogy éppenséggel, vagy ha neki van kedve műsort készíteni, nyilván ezt fel fogjuk ajánlani. Nem elsősorban ez a cél, hogy most őket utána itt leigazoljuk a Mária Rádió önkéntesei közé. Természetesen mindenkinek örülünk ilyen szempontból, hanem egyáltalán az, hogy mondom, itten a fiataljaink, fiatal munkatársaink vetették ezt föl. Hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy jól látják a piaci részt, vagy jól látják azt, hogy azért ebben a korosztályban volna olyan, aki hát egy normális keretek között zajló együttlétre vágyik, úgyhogy igazából egyszerűen ennek szeretnénk helyet adni, vagy valamiképpen katalizálni azt, hogy ők egymásra találjanak.
Szeretettel várjuk a fiatalokat, és maradjunk még mindig a Mária Rádió dolgainál. 20-án a héten volt a műsor szerkesztők találkozója, sajnos nem jutottam el erre a találkozóra, bár nagyon szerettem volna. Mesélnél róla, hogy mi minden történt ott?
Nagyon szép számmal összejöttünk, egy olyan kb. 30-an, ami az utóbbi években mondjuk ilyen létszámú, ilyen műsor szerkesztői találkozót, közös gondolkodást nem nagyon tudtunk létszámban produkálni, úgyhogy amellett pedig a cél az volt, hogy ugye a Mária Rádióban mindig van éves téma, van havi téma, és amikor ugye kiküldjük a havi témát persze nagyjából 3 hónappal előre, akkor hát ugye vannak műsorsorozatok, tehát állandó műsorok, és akkor az a műsorkészítő az, ha tud azzal a témával foglalkozni, akkor foglalkozik, ha nem, hát ez a műsor jellegétől, meg hát műsor tervétől függ, hogy halad az a műsor előre, illetve hát minden havi témához kérünk, hogy készüljön egy jó pár 20-30 műsor, ami úgy körüljárja azt a témát, és akkor hát azt így berakjuk a havi műsorrendbe, és akkor hát jó esetben a hallgatók azt érzik, hogy hát ezt a témát itten körüljártuk, illetve hát az adott témára szervezünk minden hónapban egyszer egy tematikus napot. Tehát körülbelül így használjuk ezt a havi témát, de valahogy az volt a cél, hogy előre tekintsünk rá egy kicsit az egész jövő évi témára a műsorkészítőkkel, azért, hogy lássák az egésznek, tehát ne csak így havonta kapjanak egy impulzust, hanem lássák az egésznek az ívét, és előre gondolkodjunk már arról, hogy mihez tudunk kapcsolódni, illetve, hogy egymással beszélgessenek, egymást inspirálják, és hát nagyon, nagyon gyümölcsöző volt, arra törekedtünk, hogy őket beszéltessük, elsősorban egymással, párokban, kisebb csoportokban, nagyobb csoportban, úgyhogy egy nagyon dinamikus eszmecsere alakult ki. Ennek is az időkeretét azért nagyon tartottuk, hogy ne váljon ez nagyon terjengőssé, de hát nagyon remélem, hogy majd lecsapódik a jövő évi műsorainkban.
És voltak lelkes új ötletet hozó emberek
is? Igen, ezt is szerettük volna, hogy ugye mi mindig próbáljuk a havi témához a saját ötleteinket itt összegyűjteni, hogy hát mi az, ami aktuális, mi az, ami érdekes, miként közelítsünk meg egy témát ilyen sok oldalúan, de hát azért hát itt nagyon felkészült embereink, a műsorkészítők, ugye a maguk szakterületén, hát tényleg egy egész életmű áll sok esetben mögöttük, tehát ilyen értelemben ők tudnak szállítani tartalmat, még talán többet is, mint ami nekünk eszünkbe jut, úgyhogy igen, nagyon gyümölcsöző volt.
Hát sok sikert nekik a további munkájukhoz, és ma egy nagyon különleges zeneszerzőt hoztál, bevallom töredelmesen, hogy én nem ismertem ezt a lengyel zeneszerzőt, nagyon drámai hangvételű felvételére, emlékszem most vissza pár perccel ezelőtt hangzott el, mesélnél róla egy kicsit?
Most még gyorsan hallgassunk meg egy újabb részletet a Sinfonia Rustica című művéből, és akkor utána ejtünk pár szót Andrzej Panufnikról. Tehát Andrzej Panufnik ezen a napon született, tehát szeptember 24-én 1914-ben és 1991-ben halt meg, tehát akik akkor éltek, azok már mondjuk kortársnak is nevezhetik őt. Lengyel zeneszerző, ugye azért ezek között a kortárs zeneszerzők közül vannak, akik nehezen hallgathatók, de ez a Panufnik, ez kifejezetten figyelemre méltó. Rettentő, hányatott sorsú ember volt. Ugye a előző blogban ott hallgattuk a tragikus nyitányának egy részletét. Hát az egy tragédiához kötődik, a kislánya a fürdőkádba fulladt bele, mert a felesége epilepsziás rohamot kapott, és ő pedig valahol külföldön volt. Úgyhogy hát...
Akkor megértem ennek a hangulatát.
Ez így van. Hát milyen zenét írjon ilyenkor az ember? Na most, hát mint ugye a 20. századi lengyel történelem, tehát azt ő átélte, szenvedte elejétől a végéig. Úgyhogy például olyan is volt, hogy a művei elvesztek a háború kapcsán, mert menekülniük kellett a házát, nem tudom, lebombázták, vagy felgyújtották, és azt még túlélték a kéziratai, de utána a következő tulajdonos, vagy aki ott beköltözött a házba, az nem tudta, hogy mik ezek a papírok, aztán nem tudom, kidobták, vagy elégették. Tehát, hogy bizonyos műveit utólag újra írta, vagy próbálta rekonstruálni, és egy gyakorlatilag egy ilyen filmbeillő módon diszidált a kommunista Lengyelországból, mert már nem bírta elviselni
és hova mentek?
Azt a nyomást. Aztán Londonban élt, ott is halt meg, úgyhogy hát a lengyel rendszerváltozást még így megérte, de hát ugye valamiképpen akkor meghívták külföldre, de ugyanakkor a lengyel titkosszolgálat megsejtette, hogy szökni akar, diszidálni akar, és akkor van egészen kalandos módon menekülve végül is hát elérte azt a repülőgépet, ami elvitte Londonba, és akkor ahol menedékjogot kapott, ami után természetesen a kommunista Lengyelország hát megtagadta, nem játszották a műveit. Hát ez volt Andrzej Panufnik, hallgassuk őt is, ha nekünk meg lejárt az időnk.
Bizony, bizony.
De a hírekkel mindjárt jelentkezünk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.